A demokraták megőrizték többségüket az amerikai felsőházban, a szenátusban. A telefon a Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi most a pillanatnyi állás?
Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a demokraták valóban megőrizték többségüket a felsőházban. Ez egy technikai többség jelen pillanatban, mert hogy 50 helyük van. Tulajdonképpen egyetlen egy hely az, ami kérdéses Georgia államban. Egyébként elképzelhető, hogy ezt is megszerzi, csak ez majd decemberben fog kiderülni. De egyébként, ha nem is szerzik meg, akkor is lényegében ugye Kamala Harris alelnök révén, aki ugye a alelnöki pozíciójánál fogva a szavazategyenlőséget eldönteni hivatott a felsőház, mondjuk eddig is tette, lényegében tudja folytatni ezt a munkáját. Tehát ebből a szempontból a felsőház, ha összetart, ha pártfegyelem megmarad a demokraták között, akkor a többséget meg tudják tartani. Az alsóházban jelen pillanatban 212, a legutóbb megnéztem, tegnap este 212 eljutott a republikánusoknak, és kicsivel több mint 200 a demokratáknak. Tulajdonképpen körülbelül egy 20 helyről megy még a számlálás. 218-tól van többség. És mindenki arra számít továbbra is, hogy a republikánusok megszerzik a többséget az alsóházban. Matematikailag van esélyük a demokratáknak ott is megtartani ezt a korábban meglévő többségüket, de egyébként ezzel együtt is én összességében vereségként lehet értelmezni a republikánus pártnak ezt a választást, mert hogy még ha meg is szerzik ezt a több mint 218 helyet, az egy nagyon vékony többség lesz. Tehát sokan 30 vagy akár 40 fős többségre számítottak még korábban. Ez egészen biztos, hogy most már nem lesz meg, úgyhogy akárhogy is alakul, most már maradék közel 200 helynek az allokálása, ez mindenképp a demokratáknak egy nagy eredmény.
Akkor lehet mondani, hogy ez az eredmény meglepetésnek számít. Mi lehet az oka?
Ugye azért meglepetés, mert a tapasztalat általában az, hogy a félidős választásokon a kormányzó pártot vagy a végrehajtó pártot szokták büntetni a szavazók, illetve az ellenzéki szavazókat könnyebb mobilizálni. Illetve a másik ilyen, nyilván nem törvényszerű, de a másik ilyen tapasztalat, ami ezt sugallt egyébként konzervatív és liberális elemzők körében is, hogy ezt a narratívát valószínűsítette, az három általános felmérés, az egyik az elnök népszerűsége, hogy a Joe Biden népszerűsége 40-44% között van, mozog, úgyhogy volt már jól alacsonyabb is az elmúlt fél évben, és a történelmi tapasztalat az, hogy ilyenkor adott esetben akár 300 helyet is buknak az adott párt képviselői az alsóházban. Szintén ugye a másik felmérés gyakorlatilag, ami arra utal, hogy hogyan látják az amerikaiak az országnak a jövőjét úgy általában, tehát jó irányba halad-e az ország, pártállástól függetlenül. Itt is voltak olyan felmérések, amelyek közel 70%-ban alapvetően kellemetlen képpel festettek a demokratáknak. A harmadik pedig van egy úgynevezett általános felmérés, ami konkrét személyektől függetlenül, tehát jelöltektől, akár elnöki, akár ebben ugye kongresszusi képviselőkről beszélünk, hát elméri, hogy általában a demokraták vagy a republikánusoknak van nagyobb támogatottsága, és itt is hajszálvékonyan, de alapvetően a republikánusoknak nagyobb támogatottsága volt. Tehát ezért volt meglepő, mert mindenki arra számított, hogy nagyon jól teljesítenek majd a republikánusok. Ami valószínűleg keresztül húzta a számításaikat, mindenkét lényegében, az kettő dolog, az egyik a milyen kampánytémák kerülnek előtérbe. Itt is az utolsó két hétben egyébként a felmérések alapján úgy tűnt, hogy az infláció, a gazdaság, munkanélküliség, adózás, ezek a kérdések kerülnek előtérbe, és relevánsak is voltak egyébként az exit pollok alapján is, de a második legmeghatározóbb téma, ami több helyen előjött, és el is döntötte egyébként több helyen a választást, az az abortusz volt. Ez nem volt teljesen váratlan, mert júniusban számítottak rá, és arra is voltak felmérések, hogy milyen jól mobilizálja a demokratákat, legalább liberális szavazókat egyébként pártállástól függetlenül, de kifejezetten a demokratákat. A legfelsőbb bíróság júniusi döntése után az abortusz szabályozását visszaadta ugye a bíróság a tagállamoknak, de azt nem mindenki vette figyelembe, hogy adott esetben az ezügyben való mobilizáció az konkrétan áthat a szövetségi szintű választásokra is, mert hogy azáltal, hogy tagállami szintre lett delegálva az abortusz szabályozása, és tartottak is, főleg demokrata kezdeményezésre állami szintű évszavazásokat, illetve kezdeményezéseket ebben a témában, ezek állami szinten történtek, nem számított senki, hogy a szövetségi szintű szavazásban megjelenik. Tehát ez volt az egy dolog, amit a republikánusok nem vettek figyelembe. A másik dolog pedig, hát gyakorlatilag az ön sorsrontás, ugye több elemző is kiemelte okkal joggal, hogy a republikánus jelöltek, főleg a szenátor választáson nem voltak igazából a legkvalifikáltabb jelöltek. Ez alatt azt kell érteni, hogy Donald Trump beleszólt a jelölt választásba több helyen, például Arizonában, Nevadában, illetve Pennsylvániában, és ezeket az államokat, pont az előbbi kettőt, tehát Nevadát és Arizonát egyébként el is bukták a republikánusok, főleg Nevada volt meglepetés ebből a szempontból. Ugye a jelöltekkel az volt a probléma, hogy nem is az, hogy trumpi jelöltek voltak, hanem hogy olyan nézeteket képviseltek, amelyek adott esetben a republikánus párt fősodrával sem voltak összhangban. Mondok egy nagyon konkrét példát, Pennsylvania államban ugye Mehmet Oz volt a jelölt, és az egyik függetlenül attól, mit gondolt Trumpról, január 6-áról, választási csalásról, bármilyen egyéb ilyen forró témáról. Az a helyzet, hogy Mehmet Oz körülbelül talán 2020 óta élt Pennsylvaniában, egészen addig évtizedek árnyékében New Jersey államban élt, és innentől kezdve nehezen tudta meggyőzni még a republikánus szavazókat is, hogy ő egyébként kimondottan Pennsylvania államot fogja következetesen képviselni a választásokon. Na most ugye ez egy alapvető probléma, ez nem kell trumpi vagy nem trumpi vonalhoz tartozni, hogy ezzel szemben kritikát fogalmazzanak meg, de ugye nem volt rá lehetőség, Donald Trump már nyáron beleszólt az előválasztásba, ami ügyben egyébként Mitch McConnell, a szenátusi republikánusok vezető egyébként panaszkodott is. Éppen ezért az egyik nagy következtetés a republikánusok számára, hogy tulajdonképpen a Donald Trump befolyásával, vagy a szerepével a pártban mihez kezdenek. És ez gyakorlatilag már a 2024-es elnökválasztásra való felkészülést is előveti.
Donald Trump most választási csalásról beszél, és a voksolás megismétlését követeli. Mennyiben lehet igazán, hogyan lehet befolyásolni a választást?
Hát a választási csalás valószínűségét egyébként itt alacsony, tehát hogy ebből a szempontból ez az önsorostontásnak a része, mert hogy már 2020-ban is egyébként ugye az elnökválasztás volt, és kongresszusi választás az alsóház esetében. 20-ban valamilyen szinten érthető volt, ha nem is a választási csalásra való hivatkozás, de az aggodalom, mert hogy országos szinten akkor debütált először a levélszavazás. Ezt néhány államban egyébként már több éve gyakorolják, ugye Oregon államban, például Washingtonban, de gyakorlatilag országos szinten akkor alkalmazták először, és ugye komoly viták voltak afelől, hogy egyrészt a választási szabályokat az egyes államokban, akik felelősek ezeknek a végrehajtásáért, illetve meghozataláért, hogyan módosították még a választás évében, elsősorban COVID veszélyhelyzetre hivatkozva, tehát akkor még valamilyen szinten ez érthető volt, de végül akkor is az volt a következtetés, hogyha történtek is választási visszaélések, és inkább erről beszélünk is csalásról, nem visszaélésekről, azok sok esetben hát már évek óta ismert gyakorlatok voltak, valaki nem abban a körzetben szavazott, ahova kellett volna, mert menet közben ugye átköltözött, és adott esetben két helyre regisztrálva is kapott szavazócédulát, de ezek igazán anekdotális jellegű történetek voltak. Nem lehetett kimutatni azt, hogy rendszer szinten, szervezetten, akár állami, tehát szövetségi szinten, meg talán nem, hogy szervezett csalásról lett volna szó. Ez volt 2020, ahol mondom, még valamilyen szinten érthető volt az aggodalom, de ott is az volt a következtetés az amerikai választópolgárok többségének, hogy alapvetően rendszer szintű csalás nem történt. Most 2022-ben is valószínűtlen, hogy történt volna a csalás, ami igazából elégedetlenséget vált ki, főleg a republikánus oldalon, az az, hogy mindig nincs eredmény. Tehát hogy tulajdonképpen mi mindig csak spekulálunk, hogy ezért mondtam azt, hogy matematikailag van esélyük a demokratáknak megőrizni a többséget az alsóházban, de gyakorlatilag ugye hát most már holnap lesz egy hete, hogy szavaztak az amerikaiak, hozzátéve azt, hogy levélszavazásban, meg előszavazásban volt már lehetőség azt megelőzően is leadni a voksokat. Ugye Nevada államban és Arizonában hétvégén volt eredmény, és ez már önmagában gyakorlatilag elbosszantotta a republikánusokat, hogy ők megvárták a győzelmet, főleg Nevadában. Úgyhogy elképzelhető, hogyha lesz is választási csalásra való hivatkozás, illetve konkrét jogi kezdeményezés, az valószínűleg egy-egy államra, nem valószínű szerint Arizonára korlátozódik, de az nagyon valószínűtlen, hogy ez országos szinten támogatottságot élvezne, már csak azért is, mert ugye ez volt a másik dolog, ami egy következtetése volt a választásoknak, hogy nagyon sok, főleg trumpi jelöltel, ugye a választási csalást, illetve a választások legitimitását kétségbe vonó profil társította elsősorban a média, részben egyébként érthető okokból. A zárójelben megjegyzem, hogy demokrata oldalon is létező jelenségről beszélünk évek óta, de itt sokan markásabban van jelen a republikánus párton belül. Na most, ha erre ráerősítenek, főleg a trumpi jelöltek, és kimondottan Donald Trump, akkor az, amit említettem, önsorsrontó lenne, mert igazából azt mutatná, hogy a leckét úgymond nem tanultam meg 2020-ból, de most 22-ből sem.
Köszönjük szépen Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.